örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük. 329. énekünk második verszaka így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kedves szülők és keresztülők, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok most ezeket a kisgyermekeket, hogy a keresztség sákramentumában részesüljenek. Hallgassuk meg együtt, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangélista az evangéliuma utolsó fejezetében így adja ezt elénk. Jézus Krisztus így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezekben az ünnepi pillanatokban a Zsoltárok könyvéből szeretnék a szívetekre helyezni egy mondatot. Így hangzik ez a mondat, gyönyörködj az Úrban. Zsoltárok könyve 37. fejezetének 4. versében találhatjuk meg. Gyönyörködj az Úrban. Mit jelent gyönyörködni? Ha csak arra gondolunk, milyen az, amikor egy édesanyja vagy édesapa gyönyörködik a gyermekében, már is kezdjük érteni, úgy gondolom, a Szentírásnak ezt a biztatását. Hiszen a szülők órákig tudnák nézni a gyermeküket. Gondolom, ezzel ti is így vagytok. És hogyha mi egy ilyen édesanyát vagy édesapát láthatunk, akkor megfigyelhetjük azt is, hogy mi jelentkezik az arcán, miközben szemléli az ő gyermekét. Mosolyra húzódik a szája, ragyog a szeme. Így jelentkezik, így mutatkozik meg az az öröm, amely betölti a szívét. A tekintetével is szinte öleli, karolja magához a gyermekét. Nagyobb gyermekeknél pedig, akik már tudnak beszélni, akik egymással már játszanak, így testvéreknél is, előfordul nem egyszer az, hogy a szülők figyelik, hogyan is játszanak egymással. Olykor titokban teszik ezt, meglesik őket. És bizony előfordul, hogy jelentőségteljes mosollyal néznek egymásra a szülők, amikor hallják a gyermeküknek egy-egy szavát, megjegyzését, ahogyan beszélgetnek játék közben egymással. Benne van hát a gyönyörködésben mindenek előtt a rátekintés. Ránézek a másikra. Figyelem, szemlélem a másikat. Gyönyörködj az Úrban, biztat bennünket a Zsoltáros. Azaz, tekintsek az Úrra, nézzek rá, és ne csak egy pillanatra, hanem tartósan. Vegyem észre eközben az ő jóságát, kedvességét, szeretetét, irgalmasságát. Azt a sok mindent, amit jelent ő maga az ő lénye, és amit jelent a vele való közösség számunkra. És eközben a szívünk örömmel telik meg. Miért fontos az többek között, hogy ti szülők, keresztülők gyönyörködjetek az Úrban? Azért, mert minél inkább tudtok gyönyörködni az Úrban, annál inkább szívesen tekintenek majd a ti gyermekeitek is reátok. Gondoljunk csak éppen arra, amit már emlegettem, hogy jól eső érzés olyan szülőre nézni, aki éppen a gyermekét figyeli és benne gyönyörködik. Sokkal inkább így van ez azzal, aki az Úrban gyönyörködik. Mert tükröződik az arcán ez valami mennyei békesség, szelídség, szeretet jelenik meg az arcán, ezt sugározza. Ennél nagyobb jót, kedves szülők, keresztülők, nem is adhattok ezeknek a gyermekeknek. Mint azt, hogy megérezhetnek rajtatok keresztül valamit az Isten országa szépségéből, az Isten közelségének az áldásaiból. Ezért hát hangzik még egyszer a biztatás, gyönyörködjetek az Úrban. Áldjon meg benneteket így, ami Urunk Istenünk, hogy ez valóság legyen az életetekben. Most pedig két kérdést intézek hozzátok, kedves szülők és keresztülők. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba a Szent Szeresség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszolják, hogy akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk önként vallást tehessenek a gyülekezet színe előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Urunk Istenünk adjon nektek erőt, bölcsességet ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg is cselekedhessétek. Most valljuk meg az élő Istenbe vetett hitünket közösen, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, Hiszem a Szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te nem fordítottál nekünk embereknek hátat, pedig mi megmondtuk a bizalmunkat tőled. Köszönjük, hogy te kerestél bennünket, hogy közeledtél hozzánk. Köszönjük, hogy szövetséget kötöttél Ábrahámmal, Noéval, szövetséget kötöttél a zsidó néppel, s leginkább csodáljuk azt a szövetséget, amelyet az Úr Jézus Krisztusban kötöttél. Az egész embervilággal, amelybe bármelyikünk beletartozhat, hogyha hittel elfogadja azt, amit Jézus Krisztus tett értünk. Köszönjük, hogy ezeket a kisgyermekeket is kész vagy a szövetségbe befogadni. Köszönjük neked szüleit, keresztüleit, a családot, azt, hogy elhozták ide a te házadba. Köszönjük, hogy megtartottad őket egészen idáig, és kérünk téged, légy őriző pásztoruk továbbra is. Áld meg őket, hogy hadd ismerhessenek meg téged egyre jobban, s tudjanak gyönyörködni benned, és igazán csak benned gyönyörködhessenek, hiszen akkor válik az életük valóban tartalmassá, akkor lesz gazdag életük lelkiekben. Urunk, áld meg őket, hogy hadd tudják így nevelni gyermekeiket is, hogy ők is megismerhessenek téged, és tudjanak rácsodálkozni hatalmadra, szeretetedre, és örömmel tegyék bele a kezüket a te kezedbe. Jézus Krisztusért kérünk, maradj velük a te kegyelmeddel. Amen. Ágoston, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Sombor, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. A minden kegyelemnek Istene, áldja és szentelje meg ezeket a gyermekeket. Nevelje fel őket szüleiknek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére, és Isten nagy nevének dicsőségére. Amen. Foglaljuk el mi is a helyünket, keressük meg a 134. zsoltárunkat. 134. zsoltárunkat énekeljük el mind a három verszakával, és amikor a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Ágostonra és Zsomborra gondoljunk.
Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Mózes 4. könyvéből, a 20. fejezet első 13 verszakát. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cín pusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádesban. Ott halt meg Míriám, és ott temették el. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták: bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetése, és nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, még ivóvíz sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől, a kijelentés sátrának a bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez: vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel, Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől a kapott parancs szerint. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik: hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség, meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbeszálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy most újra összegyűlhettünk itt a te házadba, hogy meghallgassuk azt az üzenetet, amellyel meg akarsz ajándékozni bennünket. Köszönjük neked, Atyánk, hogy te szent Isten vagy, köszönjük, hogy te tiszta vagy, köszönjük, hogy bármikor, amikor rád tekintünk, az igébe olvasunk, belelátunk szent lelked segítségével, akkor egyúttal a te szentséged mellett megláthatjuk a magunk bűnösségét, magunk vétkességét. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy te szerető Isten is vagy egyúttal, aki szeretetedet leghatalmasabban egyszülött fiad Golgotai keresztjében mutattad föl nekünk. Mennyei Atyánk, szeretnénk most ezen az Isten tiszteleten úgy jelen lenni, hogy közösségben vagyunk veled. Szeretnénk úgy itt lenni ebben az órában, hogy a te igéd megszólít bennünket. Rávilágít a mi vétkeinkre, és felragyogtatja előttünk a te hatalmas kegyelmedet. Áld meg, Atyánk, ezt az órát, áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg bennünket, ige hallgatókat. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Ige hirdetésre készülve a 300. dicséretünk 4. verszakát énekeljük el. Kegyelem vagy, égió, mely minden bűnt eltörül. Hagyd, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, azt az ígét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával előttetek bizonyságot kívánok tenni. Mózes 4. könyvéből olvasom, a 20. fejezet első 6 verséből. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a címpusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Mirjám, és ott temették el. De nem volt víze a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták. Bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs helyvetésre, és nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, még ivóvíz sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől, a kijelentés sátrának a bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. Eddig Isten írott igéje. Múlt vasárnap Isten tiszteletünkön is az ígéret földje felé vándorló zsidó népről olvastunk. Akkor Isten azáltal, az ige szakasz által nagyon fontos kérdésekkel szembesített bennünket. Vajon mi hová tartunk? Hová fogunk megérkezni? Mi az úti célunk? Szó volt arról is, hogy ő, mint ahogyan akkori népének, nekünk is hazát készített. Hív bennünket, hogy legyünk már most otthon nála. Sőt, mint ahogyan a zsidó népet is ő maga vezette ott a pusztában, a megígért föld felé, úgy nekünk is kész az utat mutatni. Előttünk jár. Arról is olvastunk akkor, hogy jeleket is tett Isten a népe között. Ott a pusztai vándorlás során, melyek által megmutatta azt, hogy ki is ő. És arról is szóltunk, hogy Jézus Krisztus pedig az ő útkészítőjének, Keresztelő Jánosnak, amikor az elbizonytalanodott, akkor ilyen üzenetet küldött, mondjátok el neki, hogy a vakok látnak, a bénák járnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, és a szegények meghallhatják, hallgathatják az örömhírt. Ezek a jelek mutatták az Úr Jézus Krisztus hatalmát, és ma is ilyen formában van ő közöttünk, az igében, a sákramentumokban, a szeretett szolgálatban. Ő ma is szenvedő szolga, aki keserűség nélküli szeretettel szolgál mindenütt, ahol erre szükség van. És boldog az, ezeket a szavakat is Jézus Krisztus mondta, ott, amikor Keresztelő János kérdésére válaszolt, aki nem botránkozik meg benne. Aki nem botránkozik meg a szolgáló Jézuson, hanem vele együtt vállalja ezt a küldetést. Az is elhangzott egy héttel ezelőtt, hogy az útravalót is maga az Úr adja. Testünk táplálására is, de a másik, nem kevésbé fontos útravaló is az ő ajándéka, és ez pedig a hit. A hit, amely nélkül egy helyben toporgunk, vagy már visszafelé csúszunk. Ez az út a pusztán vezet át, és mint ilyen viszontagságos. A mostani ige szakaszunk pontosan erről beszél. Fellépnek az út során különböző hiányok. Most éppen vízük nincs. Hogyha tovább olvassuk Mózes 4. könyvét, akkor láthatjuk azt, hogy utána pedig akadályba ütköznek. Edom királya nem engedi át őket az országán, és ezért meg kellett kerülniük azt a területet. Hosszabb lesz az út, és útközben elfogy a nép türelme. Belefáradnak a vándorlásba, és megint zúgolódnak. Azt is megláthatjuk a mostani ige szakaszunkban, hogy milyen szerepe van ilyen körülmények között a lelki útravalónak. Illetve mivel jár ez útravaló elvesztése? Mit jelent, hogyha velünk és körülöttünk történteket az Úrba vetett hittel, vagy éppen enélkül szemléljük és éljük meg? Ezen a mai istentiszteletünkön az említett nehézségek közül az elsőt vizsgáljuk meg közelebbről, azt, amelyről a másodszori, a rövidebb kis ige szakaszunk is szólt. De nem volt vize a közösségnek, olvastuk. Nem volt vize a közösségnek, ezért, és ez az első, amit szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból, összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. Hiányzik valami, ami nélkül nem lehet sokáig életben maradni. Mondhatnánk, hogy jogos az elkeseredésük. Sivatagban víz nélkül. Elég reménytelen az ember helyzete. Igen, valóban így van, hogyha csak magára számíthat. Ennek a népnek azonban élő istene van, olyan istene van, aki már kiszabadította őket Egyiptomból, a szolgaság házából, aki már megmutatta az ő hatalmát nekik. És nem csak akkor, annyiszor megmutatta már a vándorlás során, hogy számára semmi sem lehetetlen. És mindezt irántuk való szeretetből tette. Ők ezért semmit sem cselekedtek. De hát, ha ők ilyen úrhoz tartozhatnak, akkor most a szükség helyzetben, amikor nincsen nekik vízük, hozzáfordulhatnak, nem? Nem ez lenne a logikus, hogy Istenhez kiáltanak? Ha mi tapasztaljuk azt, hogy valami nincs, amire pedig szükség lenne, akkor az Úrnak mondjuk el? Vagy nem egészen így szokott ez történni? Vagy talán magunkra kell ismernünk, hogyha olvassuk tovább az igét, de nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. Nem szójáték akar lenni a következő mondat, hanem csak ténymegállapítás. Nem fordulnak hiányukkal az Úrhoz, hanem Mózes és Áron ellen fordulnak. Lehet, hogy több eszám első szemében kellene fogalmaznom. Nem fordulunk hiányainkkal az Úrhoz, hanem a mai Mózesek és Áronok ellen fordulunk. Az alacsony fizetésből, a kis nyugdíjból talán már alapvető dolgokra sem telik, vagy alig-alig telik, ha hibáztatjuk a munkaadóinkat, a vezetőinket, a rendszert. És ezekre az észrevételekre még csak azt se nagyon lehet mondani, hogy nincsen alapjuk. De Isten igéje most azt kérdezi tőlünk, hogy az Úrnak vajon elpanaszoljuk? Hogy nézd, Uram, ilyen helyzetbe kerültem. De te azt mondtad, hogy ne aggodalmaskodjunk, hiszen neked a mező liliomaira és az ég madaraira is gondod van. Hát akkor mennyivel inkább ránk, emberekre? És te azt is hozzáfűzted, hogy keressük először az Isten országát, a te országodat, és ezek, vagyis mindaz, ami szükséges az életben maradásunkhoz, ráadásul megadatnak nekünk. Fogtuk mi azt mondani az Úrnak ilyenkor, hogy segíts nekem ebben, hogy az első helyet neked adhassam valóban az életemben. Hiányzik talán a szeretet az életünkből. Úgy érezzük, nem értenek meg bennünket. Nincs a körülöttünk lévőknek ideje, türelme reánk, illetve hozzánk. Mit teszünk ilyenkor? Szemrehányást teszünk a házastársunknak, a szüleinknek, a gyermekeinknek, vagy másnak, aki ott van mellettünk? Sajnáltatjuk magunkat? Morgolódunk, panaszkodunk, vádaskodunk? De imádságban vajon oda tárjuk mindezt az Úr elé? Netán hozzátéve azt is, amit a Zsoltáros kért, vizsgálj meg engem, Uram! Nem járok-e téves úton? Lehet, hogy éppen én magam teszem nehézé a környezetem számára azt, hogy szeretni tudjanak engem? Vizsgálj hát meg! És mutasd meg nekem a helyes utat. És hogyha a közösségünk, a gyülekezetünk életére gondolunk, azzal kapcsolatban vajon hogy van ez? Hogyha úgy látjuk, hogy valami nincs itt a gyülekezetben, amire pedig szükség lenne, akkor e hiánnyal az Úrhoz fordulunk mi mindenek előtt? Vagy a Mózesek és Áronok ellen fordulunk? Istentől kérünk mi segítséget és útmutatást ahhoz, hogy mit tehetünk a hiány betöltéséért? Vagy pedig elkezdünk újjal mutogatni egymásra? Ez utóbbi olyan kézenfekvő számunkra, hiszen emberi természetünkből ez fakad, abból a természetből, amellyel a világra jövünk. Hogy a másikra mutatunk, ő az oka, ő a hibás, miatta állt elő a hiányhelyzet, vagy miatta nincs rend. És hogyha engedünk ennek a természetnek, a régi természetnek, amellyel megszülettünk, akkor akár kialakulhat az a szomorú helyzet is, amely hasonló ahhoz, amibe kerültek a felolvasott ige szakaszunkban a pusztában vándorló nép tagjai. Hogy esetleg a gyülekezeti tagok hibáztatják a vezetőtestület tagjait, a presbitereket, a lelkészeket, ellenük fordulnak, és még siralmasabb, hogyha ez utóbbiak is elbuknak egy kísértésben, és nem szeretettel közelednek a többiek felé. Testvérek, erre a kísértésre nagyon fontos felfigyelnünk. Azért is nagyon fontos felfigyelnünk, mert a sátánnak, a mi ellenségünknek éppen ez a célja, hogy egymás ellen fordítsa Isten népe tagjait. Hiszen a nevében is benne van, diabolosz. Azt jelenti, hogy szétdobáló. Egymás ellen ingerelni az Úrban hívőket, Isten népe tagjait, és szétdobálni őket. zűrzavart, egyenetlenséget, viszályt támasztani közöttük. Vigyázzunk, testvérek! Legyünk józanok és éberek! Nehogy a sátán felhasználhasson bennünket erre a célra. Annál is inkább, mert a 133. Zsoltár szerint az Úr odaküld áldást és életet mindenkor, ahol a testvérek egyetértésben élnek. Akkor ott a pusztában Isten népe összegyülekezett Mózes és Áron ellen. Mennyivel jobb lett volna, hogyha az Úr köré gyülekeznek? Mi tegyük ezt. Forduljunk hozzá a saját életünk hiányaival és gondjaival is. És gyülekezzünk köré, és úgy mondjuk el, és beszéljük meg a közösségünk életével kapcsolatos kérdéseinket, észrevételeinket, az itt fellépő hiányokat is. És hogyha valaki ellen panaszunk van, akár itt a gyülekezeten belül, akkor nem elengessük magunkban ezt, mert akkor az csak megmérgezi a másikkal való kapcsolatunkat, és megmérgez bennünket is, elveszi a békességünket. És ne is a háta mögött tárgyaljuk meg valakivel, hanem tisztázzuk a helyzetet az Úr előtt, az Ő segítségét kérve, imádkozva hozzá. Pál apostol írta a Kolossébelieknek a 3. részben, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Azokhoz intézte Pál apostol szavakat, akik levetkőzték a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltözték az új embert, ezek a szavak is a levélből valók. De ezt mindenki átélheti, nem csak azok, akik ott Kolosséban, az Úrban hívők voltak, hanem mindenki, aki Jézus Krisztust hitáltal befogadja a szívébe. Ez a nép akkor ott a pusztában így zúgolódott, miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, és nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, még ivóvíz sincs. Csak azt sorolják, mi nincs. Csak azt látják meg, ami hiányzik. Állandóan nélkülözniük kellett talán a pusztában, hogy egyébről nem is tudnak beszámolni. Csak erről, hogy ez sincs, meg az sincs. Semmi jó nem történt velük. Miközben az ígéret földjéhez közeledtek. Ha olvassuk Mózes 4. könyvét, akkor azért azt láthatjuk, hogy ők megtapasztalhatták, hogy az élő Isten a szárnyain hordozza őket, hogy gondja van rájuk. Bizony, beszélhettek volna ők másról is. De minél távolabb vagyunk Istentől, annál homályosabb a látásunk. Csak azt veszük észre, ami nekünk rossz, kellemetlen, nehéz. Isten csodáit és az ő munkálkodását sem tudjuk felfedezni már, ahogyan távolodunk tőle. Azt is tapasztalhatjuk, hogy vannak olyanok, akik mindennek csak a fonákját, a tövisét, a rossz oldalát látják. Teljesen hétköznapi példa ez, és talán első hallásra mosolygunk is rajta, de annyira jellemző, hogy egy asszony egy nagyon szép bundát kapott a férjétől. És az első szava ez volt: ó Istenem, beleesnek a molyok. A molyoktól nem látta a bundát, nem látta az ajándékot, és nem látta az ajándék mögött a szeretetet sem, az ajándékozó szeretetét. Nem vagyunk mi is így időnként? Mindabból, amit a nép mond itt Mózesnek, kiderül az, hogy már nem számolnak az Úrral, nem számolnak az ő ígéretével, korábbi szabadításaival. Szem elől tévesztették Istent, és ezért tud elhatalmasodni rajtuk a félelem. A félelem rajtunk is akkor hatalmasodik el, amikor elfordulunk Istentől. Az élet terheit önmagunkra vesszük, egyedül hurcoljuk, és tetteink, gondolataink arról a feltételezésünkről árulkodnak, hogy csak mi vagyunk ott egyedül, a gondjainkkal. És talán bűnös önelégültségbe, és a saját életünk nehézségeivel való elfoglaltságba esünk, ahelyett, hogy elismernénk Istennek minden hatóságát, hatalmát. És ahogyan Jézus Krisztus mondta, és itt már elhangzott az ige hirdetésben, keresnénk mindenek előtt az ő országát és igazságát. Ez a nép újra zúgolódik ott a pusztában. És hányszor mi is ezt tesszük. És miközben mi elégedetlenkedünk, zúgolódunk, aközben talán még azt sem vesszük észre, amit itt ez a történet is mutat, és ami pedig a mi életünkben is ott van, csak talán nem látjuk meg Isten érthetetlen hűségét. Hányszor háborgott már ez a nép, hogy nincs mit enni, nincs mit inni, hogy itt kell mennünk, menetelnünk a pusztában. Isten ennek ellenére újra ad nekik vizet. Tovább hordozza őket. Nem csodálatos ez a szeretet, ez a hűség. Tovább viszi őket. De mi a magyarázata Isten tetteinek? Az, hogy Isten véghez viszi, amit megígért. Hiszen ő megígérte nekik azt a földet, amely felé ők most haladnak. Az ígéret földjét. Ezért is van ott a nevében ez a szó, ígéret földje. És ő hűséges ígéretéhez, tervéhez, szándékához, és ezen keresztül mindannyiunkhoz. Isten érthetetlen hűségével állunk szemben. Akkor is, amikor ezt a történetet olvassuk, és annak a népnek az életére gondolunk, de hát nem ezzel a hűséggel találkozhatunk mi is, Isten mostani népe. Nem ugyanez a hűség tart-e meg bennünket is napról napra, ami hűtlenségünk, ami kishitűségünk, ami engedetlenségünk ellenére is. Nem ez a hűség élteti a keresztény egyházat mind a mai napig. És éppen ezért olyan jó lenne, hogyha, amikor nem értjük a nyomorúságainkat talán, és félelem akar úrrá lenni rajtunk, akkor is az Úrhoz tudnánk fordulni, és meglátnánk az ő felfoghatatlan szeretetét és hűségét, amelyet leginkább Jézus Krisztus földi élete és éltünk hozott kereszthalála által mutatott meg nekünk. A Jelenések könyvében olvashatjuk azt a Laodicea-beli gyülekezethez írt levélben, hogy az Úr tanácsot ad nekik, tanácsot ad annak a gyülekezetnek, és úgy gondolom, hogy ezt a tanácsot, amelyet akkor ugyan a Laodicea-beli gyülekezetnek adta az Úr, nekünk is jó lenne megszívlelnünk. Amikor csak a nyomorúságokat látjuk talán, amikor csak a hiányokat, az akadályokat látjuk, akkor fogadjuk meg, amit az Úr ott mondott. Védj, gyógyító írt, hogy betend a szemed és láss. Hogy ne csak azt lássuk, ami a szemünk előtt van, hanem azt is, ami a látható dolgok mögött van. Istennek erejét, szeretetének valóságát. Lássuk meg az ő hűségét, és ez a hűség késztessen bennünket iránta való hálára, és késztessen arra, hogy valóban hozzáforduljunk, bármi is történik velünk, bármi is történik a gyülekezetünkben, elé vigyük, neki mondjuk el, őt kérdezzük, vele beszéljük meg, és hálából igyekezzünk engedelmeskedni, elfogadni is azt, amit ő mond nekünk, hogy vezethessen bennünket tovább a cél felé. Amen. A 273. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük, és bárcsak így lenne, ahogyan az énekben áll ez, az Úristent magasztalom, jó voltáról emlékezem, mindig hozzá folyamodom, mert meghallgat, azt jól tudom. 273. énekünk első verszakát énekeljük tehát. Köszönjük neked, Urunk, hogy komolyan vehetjük mi is tanácsodat, amelyet egykor a Laodicea-beli gyülekezetnek adtál, hogy kérjünk tőled szemgyógyító írt, hogy lássunk. Nagyon nagy szükségünk van erre, és azért is neked adunk hálát, hogyha egyáltalán már megláthattuk ezt, hogy igen, rászorulunk a te segítségedre, hogy nélküled nem élet az életünk. Köszönjük, hogyha már egyre jobban láthatjuk azt, hogy milyenek is vagyunk mi, hogyha már nem csak arra figyelünk föl, hogy a mellettünk, a körülöttünk élők hogyan és miben hibáznak és mit rontottak el, és hogy mi jellemzi őket, hogy milyen az ő életük, hanem hogyha már egyre többet láthatunk abból, hogy mi hogyan is élünk, merre tartunk, hogy mit cselekszünk, hogy milyenek vagyunk, hogy hogyan fordulunk oda a másikhoz. És kérünk is téged, segíts, hogy még sokkal jobban megismerhessük magunkat.
Azért is hálát adunk neked, Urunk, hogy téged is szabad nekünk egyre jobban megismerni. Köszönjük, hogy emellett, hogy saját magunkat megismerhetjük, rácsodálkozhatunk a te nagyságodra, a te szeretetedre is. Hogy egyre inkább elfogadhatjuk azt, ha szívünkbe véshetjük, hogy számodra semmi sem lehetetlen. Mert hogyha ezt komolyan vesszük, akkor tudunk hinni abban is, hogy mi magunk is megváltozhatunk. Nem saját erőnkből, nem a saját ügyességünk, eszességünk által, hanem úgy, hogy helyet adunk a szívünkben, az életünkben neked, és te újítasz meg bennünket, te formálsz és tisztítasz bennünket. Köszönjük, hogy ez lehetséges. És most könyörgünk is ezért. Könyörgünk azért, hogy mindegyikünk, akik itt vagyunk, hadd tudjunk úgy meghajolni előtted, téged Úrnak vallani, személyes megváltunknak elfogadni, hogy te kerülhess az életünk középpontjába. És köszönjük neked, hogyha ez így lesz, akkor mindegyikünk számára az lesz a fontos, hogy te mit gondolsz, te hogyan gondolod. Akkor együtt kereshetjük a te akaratodat, és akkor, ha problémák is vannak, feszültségek támadnak, nézeteltérések támadnak, talán megbántjuk egymást, akkor is ezekkel is hozzád fordulunk, és köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk. Köszönjük, hogy figyelmeztettél most bennünket arra, hogy ne adjunk helyet se a szívünkben, se a gyülekezetünkben, a közösségünkben olyan gondolatoknak, amelyek a kísértőtől, a sátántól származnak, aki szét akar dobálni bennünket, aki erre törekszik ezen a világon, hogy az Isten népe tagjait lehetőleg egymás ellen ugrassza. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy mi összefoghassunk, és ne adjunk helyet az ő munkájának, sokkal inkább engedjük, hogy a te szent lelked elvégezhesse bennünk és közöttünk azt, amit te elterveztél. És köszönjük, hogy amit te gondoltál felőlünk, az jó, és mi biztosak lehetünk ebben. Köszönjük, hogy az áldásunkra van, az hasznunkra van. Segíts hát kérünk mindannyiunknak, hogy beállhassunk a te munkádba, átadva magunkat neked, hogy használhass bennünket. És hogy ez a jó, ez az áldás ne csak a mi életünket gazdagíthassa meg, hanem azokét is, akik között élünk, környezetünk tagjainak életét is. Jézus Krisztusért kérünk, maradj velünk így a te kegyelmeddel, és köszönjük neked, hogy te hűséges vagy. Segíts nekünk, hogy mi is hűségesek lehessünk hozzád, hogy kitarthassunk melletted, és megállhassunk bármi jön is még viharok között is. Könyörülj meg kérünk egyházunkon, egyházunk vezetőjén, és könyörülj meg népünkön, áld meg ezt a mai ünnepnapot is. Bárcsak mint többen megláthatnának téged, és bárcsak mint többen lennének népünk tagjai között is, akik fohászkodnak hozzád, ezért a szemgyógyító írját, hogy lássanak, hogy szerinted lássanak, a te szemeiddel láthassanak egyre inkább. Maradj velünk, kérünk, és köszönjük, hogy erre te ígéretet is adtál nekünk. Amen. együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztusunktól tanult imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Na mi mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sok szeretettel hívunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Hétfőn este 6 órától istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Este 6 óra 15 perctől a felnőtt konfirmációs alkalmunk lesz. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken pedig szintén 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, 7 órától pedig a bibliakörünket tartjuk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, amelyre szintén sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Október 31-e a reformáció ünnepe számunkra. Ehhez kapcsolódóan hirdetem a következő alkalmakat. 29-én, tehát szombaton este 6 órától megtekinthetjük a Luther című filmet az evangélikus templomban. Vasárnap délután 4:30 órai kezdettel szeretett vendégséget tartunk itt a mi templomunkban. Erre a szeretett vendégségre várjuk Molnár Sándor cserépfalui lelkipásztor, tehát most nem a mi tiszteletes urunk. Tartja azt az előadást, csak a nevük ugyanaz. Molnár Sándor cserépfalui lelkipásztor a Magyar Protestáns Kegyesség Változásai a 20. században címmel tart előadást ezen a szeretett vendégségünkön, tehát 4:30 órakor kezdődik, egy hét múlva vasárnap. Október 31-én, tehát hétfő este, 6 órakor pedig közös istentiszteletet tartunk az evangélikus testvérekkel itt a mi templomunkban. Isten igéjét közöttünk Rőzse István evangélikus lelkipásztor fogja hirdetni azon az istentiszteleten. Sok szeretettel hívjuk már most a testvéreket november 13-án vasárnap délután 4 órára családi istentiszteletre. Elsősorban a hittanos gyermekeinket, illetve szüleiket, testvéreiket, a vasárnapi gyermekórás gyermekeket, de minden testvért, aki szívesen hallgatja Isten igéjét, örömmel látunk ezen a családi istentiszteletünkön is. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után maradjanak itt néhány percre. A presbiter választással kapcsolatban pedig hirdetem azt, hogy a jelöltek névsorát a jövő vasárnapi istentiszteletünkön tesszük közzé. Az adakozás lehetőségét is említem, gondoljunk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Az elmúlt vasárnapi perselypénzünk 37.110 forint volt a diakoné perselyben, amely az épületünkben folyó munkákat segíti, 9.400 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 265. dicséretünk első két verszakát énekeljük el. 265. énekünk is biztat, hagyjad az Úristenre te minden útadat. Ha bánt szíved keserve, ő néked nyugtot ad. 265. énekünk első két verszakát énekeljük, a másodikat majd fennállva. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Most pedig az 1956-os forradalomra emlékezve énekeljük el közösen a himnuszunkat.
áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.